hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hagyományokat követve augusztus első hétvégéjén immár 20. alkalommal szervezik meg a Szent Korona ünnepet Ipoly-Balogon. A kerek évforduló alkalmából idén 3 napra szervezték az eseményt. Az ünnepség nem csupán az Ipoly-Balogiak, hanem a Palócföld az Ipoly-Mente közösségeinek jeles alkalma. A mai napon az ünnepi szentmisét Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrálta. Homíliájában a főpásztor megemlékezett Szent István királyról, aki országunkat a szűzanya pártfogására bízta. Majd arra buzdította a híveket, hogy Isten országát már itt a földön építhetjük, s feladatunk, hogy ebben részt vegyünk, hirdessük az evangéliumot és megvalljuk hitünket. Az olimpia megnyitójához kapcsolódva hangot adott annak, hogy nekünk hívő embereknek feladatunk, hogy felemeljük a hangunkat az ellen, hogy Krisztust vagy Istent meggyalázzák. A Szent Istváni örökséget kell őrizzük, terjesszük, mert ez fog bennünket kiemelni a mocsárból, a szennyből, ahová taszítani akarnak bennünket. Majd Pál apostol szavaival buzdított, vessétek le a régi embert, s öltsétek magatokra az újat. Veres András hozzátette, nem vehetjük hiába Isten kegyelmi adományait. A legsúlyosabb bűn az, amikor a kapott kegyelmi ajándékokat nem használjuk föl, a jó, a család szentsége és Isten országának építése érdekében. Böződújfalu immár nem csak a falu rombolás, hanem a közösség kitartásának, összefogásának és újjászületésének jelképe is. Hangoztatta Kelemen Hunor, a kommunizmus idején elárasztott erdélyi település újjáépített templomának felszentelése alkalmával rendezett ünnepségen. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke szerint Böződújfalu története az egész erdélyi magyar közösség számára figyelmeztetés. Ha nem küzdünk a mi közös jövőnkért, ha nem vagyunk képesek harcolni azért, ami a miénk, az másnak nem fontos, és akkor összeomlunk, mint a víz most a templom tornya, fogalmazott. Úgy értékelte, Az árvíz elleni védekezés csak ürügy volt a kommunisták számára, a Maros megyei települést elárasztó vízgyűjtő megépítésének igazi célja a hagyományos közösség felszámolása volt. Felszámolni a hagyományokat, felszámolni a közösségi életformákat, és létrehozni a gyökértelen, semmihez sem kötődő új embert. Mennyire ismerősnek hangzik, mintha most áruhákba bújt 21. századi marxisták ugyanezt tennék velünk. Jegyezte meg. Bözödújfalu 30 éve került víz alá, a vízből kimagasló templomtorony azonban még 2 évtizedig a falu rombolás jelképe maradt. A 2014-ben leomlott templomot most közadakozásból építették újjá. Az igazi lokálpatrióta a közössége boldogulását, gyarapodását képviseli, a múlt értékeinek megőrzését büszkén vállalja. Jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a Nógrád vármegyei Szügy falunapi ünnepségén. Az erről szóló közleményt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága juttatta el az MTI-hez. A gyarapodást a közös jövőkép és a megvalósítást eredményező összefogás biztosítja, hangsúlyozta a település díszpolgára, az országgyűlés volt elnöke a rendezvényen. Szili Katalin beszédében kiemelte, hogy az idén 780 éves község lakói összefogásának nyomán mindig megvalósította az álmait. Ennek köszönhető, hogy Balassagyarmat árnyékában olyan fejlesztéseket tudott megvalósítani, melyek nem csak a mának, de a jövőnek is szólnak, és stabil hétköznapokat biztosítanak a községben élő családoknak. 2 ezüstérmet szerzett a magyar csapat a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián, közölte a Hunren Nyelvtudományi Kutatóközpont. A közlemény szerint július 23-a és 31-e között rendezték meg a 21. Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiát Brazília városban, ahol Magyarországot 2 csapat képviselte. A magyar középiskolások egyéni és csapatversenyben mérhették össze tudásukat a világ 38 országából érkezett társaikkal. Kiemelték, hogy az idén sikerült rekordot döntenie a magyar csapatnak, 2 ezüstöt is hazahoztak. A 11. osztályos Virág Máté Gergely, az 5-ös József gimnázium tanulója, és az idén érettségizett Virág Rudolf, a budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium diákja szerzett 1-1 érmet. Most a hétfői időjárásról. A vastagabb frontális felhőzet délkelet felé halad, gomoly felhők képződnek. Szorványosan nagyobb számban az északkelet és a délnyugati tájakon valószínű zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jackánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett a Bor ízei című konferencián rögzítettünk március 9-én.
Témám címe Szőlő és bor Jézus példabeszédeiben. Azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban, akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlős kertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sinai félszigeten, Sinai sivatagon keresztül, és eljut Kánaán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld. Füge és szőlő bőven van benne. Több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is. Itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol a Mózes kémei kikémledik az országot, és hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzékletes szimbóluma lesz a terület az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, hogy azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a prófétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a prófétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy, főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak, itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám ide, egy Mikeás, ki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogyha a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel, erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óvaint a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte, megléte az eszkatológikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatológikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatológikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatológikus jel szerepel Joel prófétánál is, de talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlőskertnek, az az Izraellel való azonosítás. 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki e szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét, és később ezt a képet főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját, hogy a Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. Pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában, teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért, és a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtő Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi báványoltát emelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ózeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ugye ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának, az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlőskertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Ószövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye, ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye, ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde, de mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Máknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amint János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök. És Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Úgyhogy miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy a préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. És ezt különben, halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye Márk esetében, ez a Márk 2. fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye a kérdés a böjtről, amiről most szó van, és a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászszedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz? És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik, ami már nem volt jó, de oké. Még valahogy lenyeljük. Utána nem böjtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg? Sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát. És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikópa értelmét, ugye a szövegkörnyezet is, meg a böjtről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, hogy oinon neon eis askuskai nous. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra. És mind a kettő azt jelenti, hogy új. Hogy a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos. Ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos, minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel. Az időben újabb, frissebb jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az ószövetségi résznél is. Ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy böjtölhet-e a násznép, ha vele a vőlegény, ugye a szövet, hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltot, és ugye ez a bor. Itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. A mennyegző, mint eszkatológikai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a te kezed művei az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motivumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És ezt eszünkbe juthat nyilván például az apostol cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a 3 szinoptikus evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. Ugye mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidókeresztény valószínűleg, a címzetjei is, az olvasói is zsidókeresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe másod is előkerül a Szentírásban, ugye Sirák fia könyve és Jobb könyve, és Pirkéjá volt, erről szeretném még egy-két szót mondani. Pirkéjá volt egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkei Avotban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugyanezeket a képeket használja, hogy azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új, nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a pirkéjávolt részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, azt igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, és Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet, szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni, bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látnunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Hogy a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. Hogy az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. Hogy a szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. Hogy a fiú, akit küld végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk, ugye a targum a héber ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ezt mondja az izajási történet, ugye a héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. Hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelés szerezzen bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentét jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, és ha igaz, hogy a torony a szentély, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtok keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikópa záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, ennek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És az ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Az egész szövegkörnyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Jackánics Fülöp ferences szerzetest hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Kojsza Péter szerkesztő vagyok. Mai adásunkban két életutat ismerhetnek meg, mindketten már gyermekkorukban közel kerültek az egyházzenéhez, és máig ezen a területen végeznek szolgálatot, férj és feleség. Tartsanak velünk! Kis Zoltán orgonaművész, református lelkés családban nőtt fel. A szüleitől 10 évesen kapott ajándékba egy zongorát, ez volt az, ami elindította a zenei pályán. Mindig is orgonista szeretett volna lenni, de az érettségi után műszaki pályára kényszerült, és gépészmérnökként végzett a Temesvári Egyetemen. Később viszont megvalósította az álmát. Jelenleg a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a nyíregyházi evangélikus nagytemplom orgonistája. Vele beszélget a következő percekben Sípos Brigitta.
Mit jelentett a múlt századnak a közepén lelkés családban felnőni Páciumban? Milyen nehézségei és szépségei voltak ennek az életszakasznak?
Hát elsősorban azt kell mondani, mondanom, hogy egy hamis önbizalmat adott a lelkés családba való felnevekedés, ugyanis egy 300 lelkes faluba volt édesapám református lelkész, mindenki magyar volt, és ott azért felnéztek a lelkészre, és így mi rendkívüli helyzetben voltunk, és egy kicsit utána, amikor elkerültünk, úgymond a nagyvilágba, kikerültünk ebből a kis közösségből, akkor jött az arcúcsapás, mert kiderült, hogy ebből semmi nem igaz, ebből a létből, ami mi megtapasztaltunk, és onnantól kezdve igazából elég nehéz volt, mert meg kellett tapasztalni azt, hogy lelkész gyerekként az osztálytársaink kigúnyoltak azért, mert lelkész volt az édesapám. Később, amikor felsőbb osztályba kerültem, vagy az egyetemre, akkor meg már ki sem mertük ejteni ezt a szót, hogy református lelkész, mert egyenesen üldözöttek lettünk volna, vagy lehet, hogy voltunk is, mert igazából nagyon féltek a református lelkészektől a múlt század 70-es, 80-as éveiben. Tehát ez egy kettős dolog volt. Egyrészt volt a családnak a védő közege, ami nagyon jól esett, és úgy gondolom, hogy egy nagyon boldog gyermekkorunk lehetett. Másrészt, amikor kikerültünk a családból és felnőttünk, akkor meg kellett tapasztalni, hogy bizony nagyon kemény világban élünk, így mond.
Abból, amit leírt magáról, az derült ki, hogy a szülők odafigyeltek a gyerekekre, és valamilyen oknál fogva 10 évesen ajándékban kapott egy zongorát, ami úgymond elindította a zenei pályán. Nyilván ennek lehetett előzménye.
Természetesen így volt. Édesanyám családjában az anyai nagyapám amatőr hegedűs volt, még abban az időben, abban a faluban, ahol ők laktak, ilyen úgymond népi zenekar is volt, és ő volt ennek a zenekarnak a prímása, és hát fültanúk szerint nagyon szépen hegedülhetett. Én már nem hallhattam ezt az ő hegedűjátékát, és gondolom, hogy innen eredeztethető az, hogy édesanyámnak is volt egy olyan vágya, hogy hát ha ő nem is tanult hangszeren, nem tanult zenét, akkor legalább az ő gyerekei tanuljanak, és így aztán 10 éves koromban kaptunk egy zongorát nővéremmel együtt, és hát remélték, hogy hát ezen a hangszeren tanulni fogunk, és valóban így volt. Én nagyon szerettem a zongorát, úgyhogy gyerekkoromnak a volt olyan időszaka, amikor az egyetlen kikapcsolódásom az a zongorázás volt.
Lehet genetikailag örökölni a zenéhez való vonzódást?
Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen, és azt tapasztalom most már tanárként is, hogy az olyan gyerekek, akiknek a felmenői között legalább egy, még ha amatőr zenész is volt, azok sokkal érzékenyebbek a zenére. Persze van olyan, akinek nincs, és mégis nagyon tehetséges, és hát a zenei életben azért van erre példa, meg volt példa, hogy minden előzmény nélkül valaki nagyon-nagyon kiugró tehetség lett. Nem azért mondom, mintha én az lennék, csak valamilyen affinitásom azért nekem is szerintem genetikai okokból volt a zenére, és akkor itt nem is említettem, hogy édesapám, ugye, aki református lelkész volt, ő is játszott hegedűn, és nagyon szép tenor hangja volt. Annak idején Ér Irinyben, ahol lelkész volt, nem volt kántor, hanem ő vezette a gyülekezet énekét, és volt egy férfi dalárda, akiket szintén ő irányított.
Akkor ez egyfajta szocializáció is a genetika mellett.
Így van, így van. Tehát azt is mondhatnunk, hogy van egy öröklött dolog a dologban, és hát van egy szerencsés együttállás az, amikor az ember egy olyan közegbe kerül, ahol ez a zene azért ott van, és hát könnyebb erre ráhangolódni.
Nagy Károlyban indultam a zenei pálya, és azzal, hogy kiváló oktatói voltak, kik voltak ezek a kiváló oktatók, és mi az eredményes zenepedagógiának a titka?
Két zongoratanárom is volt, Márton Ferenc református lelkész volt az első, aki kezdett velem foglalkozni, meg kell mondani, hogy nagyon magas szintű szakmaisággal, és utána kerültem Visnyainé Kondor Ágnes tanárnőhöz, ő már Nagy Károlyba tanított zongorázni, aki szintén nagyon széles látókörű zenész volt, és nagyon sok mindent csinált, többek között gyűjtött is siratókat például a környékről. A másik kérdésre a válasz, az én esetemben el tudom mondani, hogy mi volt a titka. A titka az volt, hogy oldhatatlan vonzalma volt a tanulónak a zene iránt és a zongorázás iránt. És szerintem a legtöbb esetben, ha közös a siker, tanár és diáknak közös a siker, akkor az egyik oldalon biztos, hogy ez áll, hogy a tanulónak oldhatatlan vágya a zenével foglalkozni. Az én esetemben is ez volt.
És mégsem zenei pályára ment.
Igen, igen. Hát nagyon szerettem volna gyerekkorom óta orgonista lenni, de éppen azokban az években, amikor érettségiztem egyébként az idén 40 éve ennek, hozottak egy olyan döntést az akkori romániai felsőoktatásban, a zeneművészeti felsőoktatásban, hogy az orgona szakot azt megszüntették, ez a kolozsvári zeneművészeti főiskolán volt, és nem nagyon volt más lehetőségem, és ugye abban a korszakban az erőszakos iparosítás korszakát éltük, és hát volt egy olyan alternatíva, hogy na jó, hát akkor a műszaki pályát válasszam, és hát így kerültem a műszaki pályára, és a Temesvári Műszaki Egyetemen diplomáztam később.
És miből diplomázott?
Ott gépészmérnök szakon diplomáztam.
És nem voltak ezek hiába való évek?
De sajnos azt kell mondanom, hogy valóban hiába való évek voltak. Tehát jó lett volna ezt az igen nagy kerülőt elkerülni, és rögtön a szakmába kerülni. Azt gondolom, hogy sokkal előrébb járnék. De hát ez így alakult, ezzel már nem tudok változtatni.
Jön magáról, mit tanult ebben a pár évben, amit veszteglésen töltött?
Alkalmazkodás talán. Esti tagozaton végeztem az egyetemet Temesváron, mellette különböző gyárakba jártam ki dolgozni, koránkeléssel, és egy olyan közegbe kerültem, ugye Temesvár már akkor román túlsúlyú nagyváros volt Erdélyben, igazából mindenütt románul beszéltek, tehát én nem is tudtam jól románul, amikor oda kerültem, és hirtelen becsöppentem egy teljesen más kultúrájú közegbe. Nagyon nehéz volt alkalmazkodni, mert ott a pánciumban, ahol én felnőttem, ott mindenki magyarul beszélt. Úgy nőttem fel, hogy bizonyos koromban nem is tudatosult, hogy mi nem Magyarországon élünk, hanem Romániában. Ez később valahogy úgy tudatosult bennünk, hogy igen, mi Romániában élünk, magyarok vagyunk, de Romániában élünk. És így kerültem Temesvárra, ahol mindenki románul beszélt, és igazából hiába volt egy sok nemzetiségű város, azért elég nagy volt a nemzeti, hogy is mondjam, megkülönböztetés, és hát az egyszerű kétkezi munkás kollégáktól, román kollégáktól bizony megkaptam, hogy én magyar vagyok, menjek vissza a Kaukázusba, szóval többször ilyeneket, úgyhogy sajnos ezek nagyon nehéz évek voltak, azt kell mondanom.
És hogy került Magyarországra?
Miután elvégeztem a Műszaki Egyetemet Temesváron, úgy gondoltam, hogy hát az életemnek ezt a részét megtettem, becsülettel, hogy most akkor talán jöhetne egy olyan rész, amit én szeretnék tovább folytatni, és felvettem a kapcsolatot az itteni vezető orgona művészekkel, akik Miskolcra irányítottak, a Miskolci Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol akkor egy igen neves orgonatanár, Virág Endre tanár úr tanított, és így kerültem Miskolcra a Zeneművészeti Szakközépiskolába, immár felnőttként.
Hát ez nagy bátorság kellett.
Valóban nagy bátorság kellett, de azt hiszem, hogy az ember olyan fiatalon ezeket nem méri fel, akkor még él az emberben ez a kis kalandvágy, meg hogy kipróbáljon új dolgokat, és hát ugye a korábban már meglévő hajtómotor, ami korábban dolgozott bennem a zene iránt, az ugye továbbra is dolgozott és hajtott engem ebben az irányban előre.
És a reménység nem szégyenítette meg.
Így van, így van.
És hogyan került Nyíregyházára, mert sok-sok állomáson keresztül vezetett az út ide?
Hát az, hogy ide kerültünk, ez már ugye a feleségemmel összekötött életem egy része lett. Amikor házasságot kötöttünk, utána azért elég sok helyen laktunk Gödöllőtől kezdve a Pest megyei Ócsán keresztül, és a következő állomás az Nyíregyháza volt.
Megelégedettek a mostani állapottal, lehetőségekkel?
Azt hiszem, hogy ez úgy van az ember életében, hogy mindig úgy gondolja, hogy egy picit lehetne több, mint amit elért. Másképpen nincs fejlődés talán a pálya során. Persze lehet jobban csinálni sok mindent, és úgy gondolom, hogy lehetne fejlődni ezen a területen is, igen.
Erősen motiválni kell azokat a gyerekeket, akik a zeneiskolába érkeznek, hogy ott maradjanak és végig vigyék a céljukat. Hogyan lehet motiválni egy kicsi gyereket, hogy elkezdjen tanulni zenét, hogy abban kitartson?
Ez a legnehezebb, és ezzel igazából megmondom őszintén, hogy gillódom. Tehát épp a motiváció az a terület, amiben úgy érzem, hogy nem vagyok elég jó pedagógus. Igyekszem azért a magam módján, nyilván nagyon sok dicsérettel, kisebb meglepetésekkel azért megajándékozni a gyerekeket egy-egy órán. Alapvetően úgy gondolom, hogyha nem sikerül a gyereknek meglátni a zenében a szépséget és a mindennapi játéknak a lehetőségét, és ezen belül ugye az örömhöz jutást, akkor nem fogja tovább tanulni a hangszerét, hiszen a hangszeren való tanulás az egy állandó, kitartó munkát igényel. Én magam küzdök ezekkel a dolgokkal, hát remélem, hogy azért sikerül pozitívan inspirálni ezeket a gyerekeket.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kisné dr. Mogyorósi Pálma, egyházzenész, karvezető, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatója. 12 éves korától aktívan zenél, a kóruséneklésnek meghatározó szerepe volt a pályaválasztásában. Nagy hatással volt rá Szabó Dénes, Berkesi Sándor és Karaszon Dezső munkássága. Doktori disszertációját a 16.-17. századi protestáns graduálok és liturgikus énekes könyvek nagy heti anyaga címmel írta. Missziójának tekinti, hogy a gregorián dallamokat minél több emberrel megismertesse. 2021-ben Nyíregyháza város önkormányzata Bencs László emléklappal ismerte el a munkáját. A riporter Sípos Brigitta.
Konkrétan emlékszem arra, hogy amikor a családunkkal esküvőkön vettünk részt, akkor azon túl, hogy milyen szép ruhája van a mennyasszonynak, engem leginkább az orgona hangja nyűgözött le. Akkor nem tehettem meg, de mindig vágyam volt, hogy fölmenjek az orgonához, és kipróbálhassam, és hát álmom volt, hogy egyszer orgonista lehessek. Hát csak részben valósult meg. Tanulhattam orgonát, de igazából úgy teljesült az álmom, hogy egy orgonista férjet kaptam ajándékba. Így aztán szinte bármikor hallhatom az orgonát. Illetve az a zene iránti szeretetem, az pedig az általános iskolai éveimhez kötődnek, ugyanis a 4-es számú általános iskolában kezdtem a tanulmányaimat, ma az Kodály Zoltán általános iskolának hívják itt Nyíregyházán, ami zenetagozatos iskola volt, és itt természetes közeg volt a zene, a zenélés. Itt az évek alatt egyre inkább elmélyült bennem a zene szeretete is.
Mit jelentett a Kantémusz kórusban énekelni, illetve nem csak magában a nagy karban, hanem a hozzá kapcsolódó kisebb karokban is?
Óriási élmény volt akkor gyermekként is, és így visszagondolva az, hogy aztán a zenész pálya lett a választott pályám, abban nagyon meghatározó szerepe volt a kórus éneklésnek, illetve hát magának a kórus vezetőnek, Szabó Dénesnek, aki olyan példát mutatott a gyerekeknek, és így később visszagondolva pedagógusként is, pedagógus modell lett a számomra, ami bár kezdetben nem tudatosan, de aztán később visszagondolva teljes határozottsággal mondhatom, hogy a zenei pályán való elindulásomnak a kezdete ott oda tehető vissza.
Szabó Dénes mellett még Berkesi Sándor is oktatója volt Pálmának. Mindketten nagyon meghatározó személyiségek. Milyen hatást gyakoroltak egy ifjúnak a szellemi-lelki fejlődésére, világlátására?
A Berkesi tanár úr személye azért volt meghatározó számomra, mert ahogy Szabó Dénes a zenei pálya felé orientált, Berkesi tanár úr pedig az egyház zenei pálya felé. Tehát, hogy nagyon szépen egészítették ki egymást, és főiskolásként az én karvezetés tanárom Berkesi tanár úr lett, akkor úgy szépen a maga módján elkezdte belénk csepegtetni az egyház zene iránti érdeklődést, már azzal is, hogy invitált bennünket a debreceni kántusba, hogy részt vegyünk benne énekesként, és aztán hát később kórusvezetőként is, és azt, hogy az egyházzenei pálya felé irányultam, az pedig biztos vagyok benne, hogy Berkesi tanár úrnak köszönhető. Szakmailag is, emberileg is, mint református, hívő református ember, ebben nagy szerepe volt az életemben.
És a hite hozzátett valamit a Pálma hitéhez, vagy érdeklődéséhez?
Bizonyára, mert a szakmai, tehát a karvezetés órákon túl, a kórus próbákon túl, amikor őt mint embert ismerhettük meg, akkor a példája az elindította felé, hogy bár nem hívő családból származom, én is az istenkeresés útjára lépjek.
Céltudatosan indult a zenei pályája, és hát most is nagyon céltudatos ez a pálya, vagy a pályán való haradás. A doktori dolgozatát a 16.-17. századi protestáns graduálok és liturgikus énekeskönyvek nagyheti anyagából írta. Mi vonzotta ezt a témaválasztást?
Hát akkor itt hagyj említsek meg egy harmadik nevet, Karaszon Dezső nevét, aki viszont a Debreceni Egyetemen az akkor éppen meginduló egyházzenei képzésnek volt az atya és összefogója, és ő pedig még inkább szűkítette a kört, az egyházzenén belül pontosan erre a graduál irodalomra irányította a figyelmemet. És hát azt hiszem, hogy a Gregorián zenével való találkozása az embernek két eredményt szülhet, vagy egy életre belívódik és elhatározza magát mellette, vagy éppen az ellenkező, talán köztes állapot nincsen. Engem akkor nagyon megragadott ez a fajta énekstílus, és aztán később még mélyebben kezdtem el vele foglalkozni, és most pedig hát egyik célom, talán nevezhetem úgy is, hogy missziós tevékenység, vagy missziós terület, hogy megismertessem minél többekkel ezt a graduál éneklést, hiszen van egy tévhit vagy téveszme ezzel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy ez a katolikus egyháznak az éneke. Nincsenek tisztában azzal, hogy ez ugyanúgy református énekkincsünkhöz tartozik, hiszen ahogy megindult a reformáció, néhány évtizeden belül ezek az énekek, a magyar nyelvű gregorián énekek, ezek az istentisztelet szerves részét képezték. Elég sokáig, a 17. századig, a zellerreformáció és a puritanizmus hatására kerültek ki majd az istentiszteletből, és úgy gondolom, hogy ezeknek a emlékezetben tartása, ápolása, újra felelevenítése egyházzenészként is fontos feladatom. Úgyhogy ahol csak vagyok szolgálati helyemen, mindenütt próbálom a kórus tagjaimmal, a gyülekezettel megismertetni ezt az anyagot, úgyhogy ők is énekeik, gyakorolják, ismerkedjenek meg vele. Hát nem egyöntetű tetszés vált ki belőlük sem, ezt teljesen őszintén elmondják, és el is fogadom, de azért a tőlem telhetőt mindenütt megteszem.
És hol végezd a karvezetői szolgálatot?
Hát mindenütt, ahova kerültünk eddig. Ahogy én Debrecenben elvégeztem a főiskolát, Hajdúszoboszlóra kerültem tanítani, ott még zeneiskolában tanítottam, de onnan Gödöllőre vitt tovább az utunk, és ott is a gyülekezet gyermekkórusát vezettem, illetve hát alkalmi kórust is csináltam ott, amely a licistákból állt. És aztán később, amikor Nyíregyházára kerültünk, itt a gyülekezeti kórus vezetésével, illetve hát egy ökumenikus szkóla vezetésével foglalkozom, ahol hát karvezetői képesítésemet tudom leginkább hasznosítani.
Mi volt korábban az egyházhoz, vagy az egyház zenéhez való kapcsolódás?
Az egyház zenéhez való kapcsolódás. Igen, mert ahogy Debrecenben 1994-ben beindították az egyházzene szakot, akkor én csak érdeklődő voltam ott, és aztán amikor elvégeztem, akkor hiszem, hogy ezáltal is, illetve hát a szobatársak és minden más körülmény által is, Istennek egy jól előkészített útja volt ahhoz, hogy aztán a vele való találkozásra is sor kerüljön, és hát éppen most lesz 25 éve, hogy a konfirmációs fogadalmamat letettem, és miután a mennyei vőlegényemet megtaláltam, ő adott egy földi vőlegényt is, és akkor ezek ilyen szépen egymás után következtek, tervszerűen, abszolút tervszerűen.
Minden bizonnyal az Isten terve szerint.
Így van.
Mit jelent az, hogy egy zenész férjet kapott az Istentől ajándékba?
Hát a debreceni főiskolán ismerkedtünk meg, ő orgonista, orgonaszakon tanult, én pedig már akkor az egyházzeneszakon, és hát elég sok kapcsolódási pontunk volt, és a találkozásokból aztán mélyebb kapcsolat és szerelem született. És hát ugye azt szokták mondani, hogy két dudás egy csárdában nem nagyon fér meg, mi ezt azt hiszem, hogy meg tudnánk cáfolni, hiszen pontosan óriási előnyét érezzük annak, hogy mind a ketten zenészek vagyunk, és egymás munkáját, szolgálatait így még inkább tudjuk segíteni. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy teljesen laikus párral hogy tudnám ilyen módon, ilyen mélységekig megbeszélni a szakmai kérdéseket, problémákat, akár egy koncert kapcsán, akár bármi más dolog kapcsán.
És van-e kihívás egy ilyen házasságban, ahol mind a két fél hasonló beállítottságú, vagy azonos érdeklődésű és területen dolgozik?
Hát talán akkor lenne kihívás, ha mind a ketten orgonisták lennénk, vagy mind a ketten karvezetők. Így pont azt hiszem, hogy kiegyenlítődik a dolog, mert egymás területén nem vagyunk egymás riválisai, viszont a másik oldalt éppen hozzá tudjuk tenni azt a pluszt a másiknak a területéhez, ami azt hiszem, hogy szükséges, és csak emel a dolgon.
mit jelent egy zenész számára a gyülekezet éneklés, egy istentiszteleten, bibliaórán, vagy bármilyen más gyülekezeti alkalmon?
Ha azt veszem, hogy gyülekezeti éneklés, akkor igyekszem mindig nem zenészként részt venni egy gyülekezeti éneklésben, hanem gyülekezeti tagként, és így én hiszem, hogy ugyanazt jelenti, mint minden gyülekezeti tagnak, az istentiszteletbe való szerves bekapcsolódásnak a lehetőségét, az Istennel való párbeszédnek egy módjának a megélését. Ugyanakkor természetesen nem tudom kizárni a zenész voltamat is, és hát kritikus füllel hallgatom mindig a gyülekezet, vagy éppen az adott gyülekezetnek az éneklését, ahol éppen részt veszek az istentiszteleten, és ez inspirál, és tovább vezet arra, hogy hogyan lehetne még jobbá, még elevenebbé tenni a gyülekezeti éneklést. Úgyhogy amikor lehetőségem van rá, akkor a saját gyülekezetemben éneket tanítok, és hát nem feltétlenül az eddigi jól begyakorolt és már szeretett és berögzült énekeket javítani, hanem inkább az új énekeken keresztül mintát adni, hogy a már jól tudott énekeket is lehet mozgalmasabban, elevenebben, lendületesebben énekelni.
Hogyan lehet javítani a gyülekezeti éneklésünkön?
A mostani gyülekezeti éneklésünk sok mindentől függ. Függ az adott gyülekezet tradíciójától, hogy hogyan kapták már ők az elődöktől ezt a gyülekezeti éneklést, ez tempóra vonatkozik elsősorban. Javítani úgy lehet, hogy talán ezt nem is kívülről, hanem belülről kell ezt az igényt támasztani, hogy ne csak egy átvezető rész legyen ez az istentisztelet bizonyos elemei között, hanem tudatosítsa minden gyülekezeti tag a saját magában, hogy ez az ő valóban az aktív bekapcsolódása lehet az istentiszteletbe, illetve hogy amikor énekel, akkor ugye hát sokszor idézett mondás szerint kétszeresen imádkozik valaki, és azt ugyanúgy nem mindegy, hogy hogyan teszi, mint ahogyan a szóbeli imádságát hangosan vagy magában végzi, vagy egyéb elemeit az istentiszteletnek, akár a lelkész, akár a gyülekezeti tag hozzáteszi.
És hát nem csak egy belső hitvallás, hanem egy külső bizonyságtétel is. Mi másképp hallgatjuk magunkat, mint ahogyan a kívülállók hallgatnak bennünket. Ezért nem mindegy az éneklésünknek a módja, a ritmusa, a hangulata.
Igen, és hát mindegyik éneknek megvan a saját karaktere, ami hát sokszor vagy visszaveti, vagy pedig hát óriási tud segíteni rajta, vagy emelni rajta, hogyha egy picit a tempóban mozdítunk rajta, és már elevenebb lesz az éneklés, a szöveg is sokkal látható tud lenni, és akár kifelé való sugárzása, akár befelé sugárzása az ember saját maga számára is sokkal intenzívebben tudja megélni.
Ha lemaradtak volna adásunkról, újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Munkatársam Sípos Brigitta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújhelyről